Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország mindent megtesz a soros Európai Uniós elnökség alatt a bővítés felgyorsítása érdekében, és minden támogatást megad ahhoz is, hogy Moldova minél hamarabb csatlakozhasson a közösséghez, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kisinyovban. A tárcavezető moldovai kollégájával Mihail Popsoljal tartott közös sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy napjainkban nem csupán a háború jelentette biztonsági kihívásokkal kell szembenézni, hanem a rendkívüli gazdasági megpróbáltatásokkal is, és világosan látszik az, hogy az alakuló új világrend nem az Európai Unió erősödését fogja magával hozni. A kérdés az, hogyan lehetne az Európai Uniónak új lendületet adni, hogyan szívhat magába új energiát, hogyan is kaphat új ambíciókat az EU. És mi azt gondoljuk, hogy ezt a lendületet, energiát a bővítés hozhatja meg, szögezte le Szijjártó Péter. Majd arra is kitért, hogy Magyarország ezért a soros elnökségi időszaka alatt mindent megtesz annak érdekében, hogy minél gyorsabb legyen a bővítés, és minden támogatást megad ahhoz, hogy Moldova is minél hamarabb csatlakozhasson a közösséghez. Reményeink szerint a decemberi EU csúcson rögzítik, hogy a kohéziós politika a jövőben is meghatározó lesz az unió versenyképessége és a demográfiai helyzet javításában, mondta Navracsics Tibor, a kohéziós politikáért felelős miniszterek budapesti informális találkozója után. A magyar EU elnökség keretében tartott megbeszélésről a közigazgatási és területfejlesztési miniszter kiemelte, azt járták körül kollégáival, milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy a belső erőforrások mozgósításával lassítsák az EU-ban kialakuló demográfiai hanyatlást. A kohéziós politika egyike a Magyar-Európai Uniós elnökség prioritásainak. Európa hanyatló demográfiai pozícióban van, a természetes születésszám szinte minden tagállamban csökken, ami óriási problémát jelent, elsősorban a kevésbé fejlett térségek elnéptelenedése miatt, fogalmazott Navracsics Tibor. A Magyar Falu Program 2019 óta mintegy 22 milliárd forint értékben támogatta a kis településeket, kommunális eszközök és közterületek karbantartását célzó eszközök beszerzésében, mondta a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa a Győr-Moson-Sopron vármegyei Rába-Pordányban. Gyopáros Alpár, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, hozzátette, hogy a program indulása óta országszerte 2600 ilyen pályázatot támogattak. A program indulásakor a legtöbben traktorok beszerzésére pályáztak, a következő években pedig különböző kézi eszközökkel, egyebek mellett damilos fűkaszával vagy adapterekkel egészítették ki a traktorokat, fogalmazott. A kormánybiztos kiemelte, hogy a kommunális eszközök beszerzése folyamatosan a legnépszerűbb pályázati felhívás, évről évre legalább háromszorosra a túljelentkezés. Sikeres versenyképességi fordulat következett be a magyar felsőoktatásban, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter az Állatorvostudományi Egyetem tanévnyitóján Budapesten. Hankó Balázs úgy fogalmazott, a modellváltásnak köszönhetően most élő, lüktető egyetemeket, tervekkel, álmokkal rendelkező vezetőket és innovációt látunk, ráadásul a felsőoktatási intézményekbe vetett társadalmi bizalom is erősödött. Versenyképesség, identitásőrző és erősítő közösségépítés. Ezek köré fűzzük a megújult felsőoktatást, jelentette ki a tárcavezető. Hankó Balázs elmondta, az átalakítás kulcsfontosságú eleme volt, hogy összekötötték az egyetemeket a gazdasági szereplőkkel, alapjaiban megváltoztatták a finanszírozást, és mindehhez új teljesítményrendszert alkottak, fogalmazott. Sport. Két éljátékosa, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton nélkül utazik a magyar férfi teniszválogatott Egyiptomba a Davis Kupa jövő hétvégi osztályozójára. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint Nagy Zoltán kapitány Piros Zsombort, Valkusz Mátét, Fajta Pétert és Madarász Gergelyt küldheti pályára Kairóban, hogy kiharcolják a visszajutást a világcsoport egyből. A kairói párharc győztese jövőre ismét a világdöntő selejtezőjében szerepelhet majd. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható a gomoly és fátyol felhők mellett. A Dunántúlon több gomoly felhő képződik, és csak ott elvétve fordulhat elő zápor. Délutántól délnyugat felől egyre több fátyol felhő érkezik fölénk. A déli, délkeleti szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Thank you.
Szentek, szentéletű emberek.
Kis boldogasszony ünnepe van, a boldogságos Szűz Mária születését ünnepeljük ezen a napon. Hazánkban és szerte a világon nagyon sok templom épült a kis boldogasszony tiszteletére. Ezen a napon, ezekben a templomokban és a Mária búcsújáró helyeken nagyon sok ember jelenik meg, hogy magasztalja Istent azért, hogy nekünk adta Máriát, aki azután édesanyánkká lett Jézus rendelkezése folytán, és közben járó anyai szeretete őrködik fölöttünk. Szeretnénk sokat tudni Mária gyermekkoráról. Az evangéliumok azonban semmit sem hagytak ránk. Mégis a korabeli kultúra és élet ismeretéből lehetőséget nyertünk arra, hogy legalább nagy vonásokkal meg tudjuk rajzolni Mária gyermekkorát. A kiindulási pontot az az áldozat nyújtja, amit Mária tisztulásakor mutatott be József a templomban. Ez az áldozat a törvény szerint egy egyéves bárányból és egy galambból állt, de a törvény hozzátette, ha nem áll módjában bárányt vinni, vigyen a fiatalasszony két galambot vagy két gerlicét. Ez az engedmény a szegényeknek szólt. Mária meg József két galambot vittek a tisztulási áldozatra, tehát nem tartoztak a jómódú emberek közé. Ez a szegénység lehetett az oka annak, hogy, bár a család Dávid nemzetségéből származott, nem Betlehemben, Dávid városában éltek családi birtokukon, hanem megélhetés után nézve Názáretben telepedtek le. Ez a szegény család adja azt a hátteret, amelyben a gyermek Mária életét látnunk kell. A kislányok életkoruknak megfelelően részt vettek a házi munkában, s ha a családnak földje volt, dolgoztak a mezőn. Mária mindennapi kötelességei közé tartozott, amint elég erős volt rá, hogy gondoskodjék a család mindennapi víz szükségletéről, a falu forrásából. A vizet ő is, mint mindenki más, évezredes szokások szerint korsóban hordta a fején. Az iskolák a lányok előtt zárva voltak. A Magnifikát azonban az bizonyítja, hogy Mária ismerte a zsoltárokat, a prófétákat és más ószövetségi könyveket is. A Magnifikat azonban nem idézett gyűjtemény, hanem ószövetségi kifejezések szövedéke, amelyet Mária saját lelkéből spontán teremtett, részben bizonyára úgy, hogy nem volt tudatában annak, hogy szentírási kifejezéseket használ. A Magnifikát tehát nem igényelt iskolás képzést. Amennyi szentírási tájékozottságot bizonyít, azt Mária más úton szerezte meg. Ennek a tudásnak egy része biztosan a zsinagógai istentiszteletek folyamán jutott birtokába. Bármilyen kicsi is volt, Názáret imaháza volt, hiszen az evangélium is megemlíti ezt. A zsinagógában áldozatbemutatás természetesen nem történt, áldozatot csak az egy jeruzsálemi templomban mutattak be. Viszont több-kevesebb rendszerességgel szentírási szövegeket olvastak, Mózes könyvét, prófétákat, történeti könyveket. A szentírási szöveghez csatlakozott az építő magyarázat, amelyben sokat idézték a szentírási szöveget. A gyülekezet vezetője imákat is mondott a nép felett, s áldásformákat is. Mária gyermekkorában itt elég sok imádságot megtanulhatott, és áldásformákat is. Ehhez tudnunk kell, hogy abban a korban még teljesen az emlékezetre beállított kultúrával állunk szemben, az írásnak még sokkal kisebb jelentősége volt. Akkoriban sokkal többet tudtak első hallásra úgy megtanulni, hogy egy életen át emlékeztek rá. Hogy abban az időben a zsinagógákban zsoltárokat és himnuszokat énekeltek-e, erre vonatkozóan nincs adat a hagyományban, s mégis széles körben elterjedtek a nép körében. A jeruzsálemi zarándoklatokon, a húsvéti vacsora alkalmával, s bizonyára a családban is énekeltek zsoltárokat. Mária ezen az úton kerülhetett olyan bensőséges kapcsolatba a zsoltárokkal, ahogy ezt éneke a Magnifikát mutatja. Mária egészen kicsi korától a maga gyermeki módján is Isten felé fordultan élt, és neki szolgált, ahogy csak tudott. Ezt abból ismerjük, ahogyan az angyal által hozott üzenetre reagált. Nyugodtan nézett szembe Istennel és az ő akaratával, és igent mondott, amint az angyal megmagyarázta neki, hogy semmiképpen sem ellenkezik Isten akaratával, ha a Messiás édesanyja lesz. Ebből következtetjük, hogy állandó jelleggel Isten szolgálatában állt. Mária fiatal korába még egy kép illik bele, a zsinagóga látogatásán kívül. Mária a forrásnál. Ez a pont volt a faluban az a hely, ahol a hasonló korú lányokkal és fiatalasszonyokkal találkozhatott. Ennyit Mária gyermekkoráról. Minden ünnepnek, így Mária születése ünnepének is csodálatosan szép a zsolozsmája. Ebből idézek most, hogy lelkünk hangolódjék Mária iránti tiszteletre, szeretetre és Isten iránti hálára, hogy megadta Istenünk Szűz Máriát mi nekünk. A reggeli dicséret himnusza. Világ úrnője Mária, mennek királyné asszonya, tengertündöklő csillaga, csodálatos szűz és anya. Jelenj meg, kedves kisleány, rügyezz ki, gyenge rózság, nemes virágot hajts nekünk, Krisztust, ki ember, s Istenünk. Ma ünnepeljük, hogy közénk születtél és emlékezünk, hogy mély dicső törzsről fakadsz, s úgy jössz világra, mint a fény. Te általad mi földiek, így lettünk egyben égiek, nemes békédre békülünk, bár nem fogjuk fel titkodat. Magasztalják a századok a háromságos ég urát, ki így nagy névre méltatott, egyházunk boldog anyja vagy. Amen. Az antifónák, rövid olvasmányok szintén dicsőítik ezt a napot. És természetesen, akinek születését ünnepeljük, Máriát. Születésnapja van a dicsőséges Szűz Máriának, aki Ábrahám utódai közül, Júda törzséből, Dávid nemzetségéből származik. Amikor megszületett a legszentebb szűz, akkor fény ragyogott a világra. Boldog nemzetség, áldott gyökér, és áldott a gyümölcse is. Ünnepeljük örvendezve a boldogságos Szűz Mária születését, mert ő közben jár értünk, Urunknál, Jézus Krisztusnál. A rövid olvasmány Mária gyermekéről, Jézusról szól, Izaiás prófétától származnak ezek a szavak. Vesszőkél majd Izáj törzsökéből, és hajtás sarjad gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és a jámborság lelke, s eltölti őt az Úr félelmének lelke. Az Úr kiválasztotta őt magának, öröktől fogva kiválasztotta. Sátrában adott neki lakóhelyet, dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Születésed Isten szülő szűz, örömet hozott az egész világnak. Tőled született az igazság napja, Krisztus a mi Istenünk, aki megszüntette az átkot és áldást hozott. Legyőzte a halált, és nekünk örök életet ajándékozott. Az esti dicséret himnusza. Ó Isten szülő szűzanya, a földiek fénysugara, a szolga ember im szabad, s a fény fia lett általad. Királyi szűzlány Mária, Dávid házának magzata, de méltóbb nemességet ad minden ősödnél szent fiad. Ős gyökerünktől szabadíts, új szőlőtővé nemesíts, a benned újult földi nem királyi papsággá legyen. Oldozzák imádságaid, a vétkek súlyos láncait, juttasson minden érdemed nekünk az égben lakhelyet. Szent szűz, a háromság nevét dicsérjük mind, mert te az ég jóságának leggazdagabb, kegyelmi, kincses háza vagy. Kisboldogasszony ünnepén a Szent Mise könyörgésében így imádkozunk Istenhez. Kérünk Istenünk, add meg nekünk, házad népének, mennyei kegyelmed ajándékát, hogy akik számára a boldogságos szűz Isten anyaságában fölvirradt az üdvösség hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe, Krisztus a mi Urunk által.
A nap verse.
Sík Sándor, harangvirág. Harangvirág az erdő közepén, az ünnepélyes hűvösön, simító szellőn meghajol felém, és rám köszön. Megálljatok, kik halkan jártok itt a fák alatt, ti kedvesek, kik értitek az erdő titkait, rám nézzetek. Párommal én az erdő ünnepén, szentséges édes alkonyon, csendben, harmadban, lilán és üdén harangozom. A kelyhünk színig boldog áhítat, harangozunk, két kis virág, páros harang a templom ív alatt, halk esti imát. Hogy jó az erdő, és szépnek lenni jó, és jó az Isten, és szeret harangvirágot, és harangozó ember szívet. S jó nektek, hogy mi, kis virágszívek, lilák, és boldogok vagyunk, és értetek mi is, ti kedvesek. Imádkozunk.
Sík Sándor harangvirág című versét Simorjai Emese mondta el. Sík Sándor piarista egyetemi tanár, Kossuth Díjas író, költő, műfordító, irodalomtörténész, 1889. január 20-án született Budapesten. Fiatal korától fogva foglalkozott az irodalom szinte minden ágával. Már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével, később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és szénműveket. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat, működött, mint lelki gyakorlatvezető és előadó. A cserkészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett. 1903-ban lépett a piarista rendbe. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevélen kívül doktori diplomát is szerzett. Vácot kezdett tanítani, majd a következő évtől rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást. Tanári költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 1915-ben két hónapig tábori lelkészként szolgált Péterváradon. 45-ben az országos köznevelési tanács ügyvezető elnöke, a következő évben rendjének tartományfőnöki tanácsosa, majd 47-től magyarországi tartományfőnöke lett. 1963. szeptember 28-án hunyt el Budapesten a Mikszáth Kálmán téri piarista rendházban.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesajai László. Szombati adásunk témái. Ferenc pápa második napja Pápua Új-Guineában. A Szent Atya beszéde az ország vezetőihez, stabilitás, fenntartható fejlődés, lelki értékek. Ferenc pápa Pápua iskolás gyerekekhez. A mi örömünk csak a szereteten múlik. A pápa beszéde az ország püspökeihez, papjaihoz, szerzeteseihez, a szeminaristákhoz és a hitoktatókhoz.
Ferenc pápa a pápuaújguineai vezetőkhöz. Stabilitás, fenntartható fejlődés, lelki értékek. A Szentatya szombaton délelőtt ázsiai és óceániai útjának második állomásához érkezve a pápuaújguineai hatóságokkal, a civil társadalom képviselőivel és a diplomáciai testülettel találkozott. Kiemelte a szigetcsoport gazdag kulturális és természeti kincseit, majd azok felelős használatára buzdított. A nemzet egységét, a törzsi erőszak megszűnését és a lelki javak növelését kérte. Ferenc pápa a katolikusok hitének megerősítésére érkezett az országba, az első generációs őslakos Boldog Péter Toroth tanúságtételét emelve ki, akit Szent II. János Pál pápa avatott boldoggá 1995-ben Port Moresby-ben. A keresztény felekezetek dicséretes karitatív munkát végeznek a szegények körében. Fontos, hogy az összefogás és a Jézus iránti szeretet vezérelje mindig cselekedeteiket. Utalt a Szentatya utazása mottójára, pray, imádkozz, ami egyesek szerint politikailag korrekt kifejezésnek tűnhet, ám ennél sokkal mélyebb jelentést hordoz. Egy olyan nemzet ugyanis, amelyik imádkozik, erőt és reményt merít, ezért van jövője. A logón szereplő paradicsommadár pedig a szabadságot jelképezi, azt a belső szabadságot, amelyet senki nem folythat el, mert Isten őrzi, aki szeretet, és azt akarja, hogy gyermekei szabadok legyenek. Pápua-Új-Guinea több száz szigetén több mint 800 nyelven szólnak a lakosok, számtalan népcsoporthoz tartozva.
Un arcipelago con centinaia di isole si parlano più di 800 lingue.
Ez rendkívüli kulturális gazdagságról tanúskodik, amely személy szerint Ferenc pápát is lenyűgözi. Ahogy mondta, képzelem, hogy ez az óriási változatosság mekkora kihívás lehet a Szentléleknek, aki összehangolja a különbözőségeket. Természeti kincsekben is bővelkednek, és ezeket a javakat Isten az egész közösségre bízta. Ezért fontos, hogy kiaknázásuk a helyi lakosság igényeit figyelembe véve életkörülményeik javítását szolgálja, mutatott rá a pápa. Felelősségre intette tehát a politikai vezetőket és az állampolgárokat egyaránt, hogy a kulturális és természeti erőforrások használata fenntartható és egyenlő fejlődést biztosítson mindenki javára, a nemzetközi összefogás révén, kölcsönös tiszteletben és valamennyi szerződő fél érdekeit szem előtt tartva. A pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy szűnjön meg a törzsi erőszak, mely túl sok áldozatot követel, nem engedi, hogy a lakosság békében éljen és fejlődjön. A Szentatya mindenkit felelősségre szólított, az erőszak spiráljának megszakítása, a gyümölcsöző együttműködés megvalósítása érdekében. Ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy fontos véglegesíteni Bougainville szigetének státuszát, nehogy kiújuljanak a korábbi feszültségek. Az anyagi szükségletek biztosítása nem elegendő a boldogsághoz, hiszen az emberi szívben lakozó remény ad erőt ahhoz, hogy higgyünk a jövőben, a társadalom életerős és derűs legyen. Nem szabad szem elől veszíteni a helyes értékrendet, a belső tartást, ami megóv a korrupció veszélyétől.
San Michele Arcangelo, patrona della Papua Nuova Guinea, vegli sempre su di voi.
Szent Mihály arkangyal, Pápua-Új-Guinea védőszentje örködjön felettük, és védje meg őket minden veszélytől, fohászkodott a pápa, majd beszéde végén összefoglalta gondolatait. A Szentatya örömmel érkezett erre a földre, mely oly távol fekszik Rómától, mégis közel áll a katolikus egyház szívéhez. Az egyház szívében ugyanis ott van Jézus Krisztus szeretete, aki a kereszten átölelt minden embert. Evangéliuma minden népnek szól, nem kötődik világi hatalomhoz, de szárba szökkenhet bármelyik kultúrában, és növelheti a világban Isten országát. Az evangéliumot be kell építeni a kultúrába,
A kultúrákat evangelizálni kell, fohászkodott végül Port Moresbyben Ferenc pápa a politikai vezetőknek, a civil társadalom képviselőinek és a diplomáciai testületnek mondott beszédében.
Ferenc pápa az iskolás gyerekekhez. A mi örömünk csak a szereteten múlik. A Szentatya szombat délután egy szakközépiskolát látogatott meg Port Moresby városában, amelyet a Jézus szeretetének nővérei működtetnek 1995 óta. Az intézmény tornatermében fogadta a technikum vezetősége és 900 diákja a pápát, aki válaszolt két növendék kérdésére. A miért nem vagyok olyan, mint a többiek? Első kérdésre a pápa így felelt. Mert egyikünk sem olyan, mint a többiek. Mert mindannyian egyediek vagyunk Isten előtt. Mindnyájunknak olyan szerepe és küldetése van a világon, amit senki más nem tud betölteni, és ami, még sok nehézség ellenére is, egyúttal tengernyi örömet ad, mindenkinek más és más módon. A béke és az öröm mindenkié. Nekünk mindnyájunknak vannak korlátai, vannak dolgok, amik nehezen mennek, vagy amit nem is tudunk megcsinálni, de a boldogságunk nem ettől függ. Azt sokkal inkább az a szeretet határozza meg, amit beleadunk abba, amit csinálunk, adunk és kapunk. Szeretetet adni mindig és tárt karokkal fogadni azt, aki szeretnek minket. Ez a legszebb és legfontosabb dolog az életünkben, bármilyen állapotban és minden ember számára, még a pápának is. A mi örömünk nem függ másoktól, a mi örömünk csak a szereteten múlik. Hogyan tehetjük szebbé és boldogabbá a világunkat? Hangzott a második kérdés.
Certamente con la stessa ricetta.
Ugyanazzal a recepttel jött a pápa válasza, vagyis nap mint nap megtanulni, teljes szívből szeretni Istent és másokat. Törekedjük megtenni mindent, még az iskolában is, amit csak lehet, hogy a legjobb módon tanuljunk és kötelezzük el magunkat minden lehetőségben, amely javunkat szolgálja. Példaként a pápa az ugrásra kész macska igyekezetét hozta, amely minden erejével és izmával koncentrál, így mi is minden erőnket összpontosítsuk Jézus szeretetére, akiben a testvéreinkkel találkozunk az utcán. Így senki nem lesz teher. Mindnyájan Isten szép ajándékai vagyunk, kincsek egymás számára. Végül azt kérte tőlük, hogy mindig tartsák égve a lámpát, a remény jelét mindazoknak, akikkel találkoznak.
A pápa a pasztorációs munkatársakhoz. Legyetek a bátorság, a szépség és a remény tanúságtevői. A keresztények segítsége Mária kegyhelyen szombaton délután Ferenc pápa arra kérte Pápua Új-Guinea és a Salamon-szigetek püspökeit, valamint a papokat, a diakónusokat, a szerzeteseket, a szeminaristákat és a katekétákat, hogy mindig bátran indítsanak el új kezdeteket, osszák meg a jelenlét szépségét, és tartsák fenn a reményt küldetésük eredményességében. Ferenc pápa Pápua Új-Guineában töltött második napjának utolsó programjaként ellátogatott a keresztények segítsége Mária kegyhelyre. Szombaton este 17:30-kor találkozott a pasztorális tevékenységben résztvevőkkel. A keresztények segítsége Mária kegyhelyet 2008. május 24-én áldották meg és szentelték fel a szalézi rend kezelésében lévő ingatlan területén, Port Moresby külvárosában, East Borokóban, amely a Don Bosco Technológiai Intézetnek is otthont ad. A szentélyt 4 év alatt építették fel. A szertartást Thomas Stafford Williams bíboros, az új-zélandi Wellington emeritus érseke vezette, mint egy 30 pap, valamint Pápua Új-Guinea és a Salamon-szigetek püspökeinek koncelebrálásával. Az eseményen jelen volt többek között az akkori Pápua Új-Guineai miniszterelnök és főkormányzó, valamint az építkezés kurátora, egy szalézi szerzetes, aki egyben a Pápua Új-Guineai szalézi misszió egyik alapítója is volt. Az oltár szentelés szertartása során Don Bosco és Mária Mazzarello erekéjét helyezték el. Az alsó szinten az eukarisztikus kápolnában található tabernákulumot 16. Benedek pápa adományozta, az elektronikusan működtetett harangokat pedig Olaszország. Az épületben termek, irodák és még egy kis szálló is található a zarándokok elhelyezésére. Végül az épületet felszerelték mindenek előtt a lelkipásztori kezdeményezések és tevékenységek számára hasznos terekkel, elsősorban a fiatalok számára, hogy neveljék őket az erőszakmentesség és a szolidaritás kultúrájára. Miután meghallgatott egy papot, egy szerzetesnőt, egy szinódusi képviselőt és egy világi hitoktatót, akik a saját szolgálatukban felmerülő kihívásukról tanúskodtak, Ferenc pápa a remény üzenetét közvetítette a jelenlévőknek. Arra kérte a Pápua Új-Guineai lelkipásztori munkatársakat, hogy legyenek bátrak új kezdetek elindításában, azzal a magabiztos reménnyel, hogy erőfeszítéseik meghozzák gyümölcsüket. Felidézte Boszkó Szent János történetét, akit a boldogságos szűz ihletett, hogy templomot építsen az ő tiszteletére.
La Madonna inspiró a Don Bosco di costruire a Torino una chiesa.
Szűz Mária megígérte neki, hogy ha lesz bátorsága elkezdeni a templom építését, akkor nagy kegyelmek követik majd. A pápa megjegyezte, hogy ez a történet adott ösztönzést a szombati találkozó helyszín választásában, amely a keresztények segítsége Mária kegyhely lett. Ez egyben jelképe is lehet számunkra missziós utunk három aspektusának, amelyekre az imént hallott tanúságtételek is rávilágítottak. A bátorság az elinduláshoz, a jelenlét szépsége és a növekedés reménye mutatott rá a pápa. A Szentatya méltatta a korai külföldi és őslakos misszionáriusokat, akik elhozták a hitet Pápua Új-Guineába, és akik akkor sem adták fel, ha első erőfeszítéseik kudarcot vallottak. Az ő elindulásuknak és újrakezdésüknek köszönhetjük, hogy itt vagyunk, és hogy a jelenlegi kihívások ellenére félelem nélkül haladunk előre, tudva, hogy nem vagyunk egyedül. Ferenc pápa azt javasolta, hogy saját tevékenységük elindításakor kezdjék a periférián levőkkel, akár a városi lakosság peremén élőkkel, akár az ország távolabbi és legelhagyatottabb területeivel. Ferenc pápa ezt követően a jelenlét szépségét emelte ki, és biztosította a megjelenteket, hogy mi vagyunk a legszebb kincs az Atya szemében. Arra hívta őket, hogy mutassák meg mindenkinek Jézus közös követésének és evangéliuma hirdetésének szépségét. Hangsúlyozta, hogy a jelenlét szépsége nem annyira a nagy eseményekben rejlik, hanem inkább abban a hűségben és szeretetben, amelyel nap mint nap igyekszünk együtt fejlődni. Végül Ferenc pápa a kegyhely képeken keresztül közvetített katekézise felé fordította figyelmét, különös tekintettel az ószövetségi pátriárkák képeire, akik a hit által lettek gyümölcsözők. Ez egy fontos szimbólum, mert ma is arra ösztönöz bennünket, hogy bízzunk apostolkodásunk gyümölcsöző mi voltában, még akkor is, ha úgy tűnik, kicsiben kezdődik. Ferenc pápa elmélkedését a Pápua Új-Guinea összes pasztorációs munkatársához intézett buzdítással zárta. Folytassátok küldetéseteket a bátorság, a szépség és a remény tanúiként.
A katolikus egyház Pápua Új-Guineában. Erős oktatói és karitász jelenlét. Pápua Új-Guinea evangelizálása a 19. században kezdődött, amikor 16. Gergely pápa 1844-ben felállította a melanéziai apostoli vikáriátust. A misszió kezdetben erős ellenállásba ütközött, de a század végén a helyi katolikus egyház szépen gyarapodni kezdett, egyre több vikárius székhellyel, köztük az 1896-ban alapított Pápua Új-Guinea apostoli helynökségével Port Moresbyben, amely később önálló érsekség rangjára emelkedett. A térítő munkában nagy szerepet játszottak a maristák, a verbiták és a pápai külmisszió szerzetesei. A II. Világháború során a németekkel szövetséges japánok, miként egész Indonéziában, itt is sok kárt okoztak számos hívő legyilkolásával. Közülük a benszülött Peter Thoreau-t, vértanú hitoktatót, Szent II. János pápa 1995-ben boldoggá avatta. A katolikus egyház struktúrát 1966-ban sikerült felállítani 3 érsekséggel és 11 egyházmegyével. A távoli Szigetországot Szent II. János Pál pápa kétszer is meglátogatta. Először 1984 májusában egy 4 napos, majd 1996 januárjában egy 3 napos út keretében, ez utóbbi együtt járt az említett vértanú pápua hitoktató Boldoga avatásával. A jelenleg 10 milliós ország 95%-a meg van keresztelve, a hívek többsége nagyobb részt luteránus felekezetű. A kereszténység azonban nem államvallás, hiszen a vallásszabadság jegyében az alkotmány garantálja a szabad vallásgyakorlást, ugyanakkor a preambulum leszögezi. A Szigetország elkötelezi magát, hogy megvédje és átadja az utánuk jövő nemzedékeknek azokat a nemes hagyományokat és keresztény alapelveket, amelyeket most vallanak. 2024-ben a katolikus egyház azonban ellenállt annak az amerikai szabad keresztény javaslatnak, amely alkotmánymódosítása szerette volna törvényesíteni az állam keresztény identitását az ország új nevével, Pápua Új-Guinea független és keresztény állam. A katolikus egyház szerint azonban az állam természetének a megváltoztatása felekezetivé tette volna az országot, szemben azzal a kulturális és vallási sokféleséggel, amely mindig is jellemezte a Pápua társadalmat. Jelenleg az ország lakosainak 31%-a katolikus, és a hívek lelki ellátását immár döntő mértékben benszülött papi és szerzetes hivatások látják el számos helyi hitoktató segítségével. A kereszténység formai jelenléte ellenére igen erősek még a törzsi, animista hiedelmek, amelyek át is átszüli a keresztény hitet és gyakorlatot. Mint hogy az ország lakossága döntő mértékben máig vidéken és falvakban él, ezért csak türelmes oktató és nevelő munkával lehet segíteni a hitélet tudatosításában. Az ország iskoláinak 70%-a a keresztény egyházak fenntartásában áll, közülük 3000 a katolikus intézmény. Az utóbbi évtizedekben nagyszámú fiatal vált mindinkább sérülékenyé, főként a közösségi média torz kínálata következtében. Az egyház jelentős szerepet vállal a még jelentős, főként női írástudatlanság felszámolásában, a drog megelőzésben, az utca gyerekek nevelésében és az egyre elterjedtebb fiatalkori bűnözés megfékezésében. Erős szerepet töltenek be a pápua püspökök a társadalmi igazságosság terén, a kétkezi munkások védelmében. A teremtés védelem terén főként a hatalmas tengeri korallzáton kincs megóvása sürgető feladat. 2022-es adatok szerint a 3 millió katolikus lelket 462 plébánián 627 pap látta el, míg a szemináriumokban 328-an készülődtek papi hivatásra. A 453 férfi szerzetes mellett 808 nővér szolgált, főként iskolákban és karitatív intézményekben. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vétesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották, műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,